Alleluia.
Alleluia.
Él az Úr. Szeretettel köszöntünk benneteket a Ságvári evangelizációs alkalmon. Köszönjük, hogy eljöttetek helyből, eljöttetek távolabbról, mert szeretnétek valamit kapni. Ha valaki netán nem ismerné a meghívott vendégszolgálónkat, Varga Istvánt és Dórit, akkor bemutatom őket. És egy ajándékkosárról tiszteljük meg őket.
Jaj, de jó.
Legyetek szívesek.
Köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük.
A főszerep ma, tudjátok ki, az Úr Jézusé.
Amen.
Aki a szabadítónk, gyógyítónk, és mivel fontosnak tartjuk, hogy ezen község lakóinak lelki és testi egészsége is minél jobb legyen, ezért évente tartunk legalább egy evangelizációs alkalmat. Hiszük, hogy még jönnek közénk, mert van bőven hely. Hálát adunk az Úrnak, hogy ő munkálkodik. Megvallott igen mögött az Úr Jézus áll, aki cselekszik. És köszönjük a Szent Szellemnek az ajándékait, amit ő be fog kapcsolni az ő akarata szerint, hogy a mai napon is jelek, csodák, áttörések történjenek az ő dicsőségére, mert amikor az ember már nem lát megoldást, nem lát egyetlen kapaszkodót, akkor azért van még egy. Ha valaki utazott már metrón, villamoson, hogy el ne essen, ott is ugye nagyon bölcs dolog, ha belekapaszkodik abba a fogantyúba, abba a kapaszkodóba. De éppen egy viccet meséltem itt az alkalom előtt, hogy ezt a gyerekkorunktól ismerjük, hogy feldobják, fehérre esik sárga, mi az? Nagyon egyszerű találós kérdés. De hogyha feldobják János bácsi és nem esik le, az mi? János bácsi elkapta Isten lábát, és nem akarja nekem. Úgyhogy ti is legyetek ilyen elváró hittel a mai napon, és az ajándékokat, a kenetet azokra is kiárasztjuk, akik ma bármilyen okból nem tudtak eljönni. Kiárasztjuk azok felett, akik a köpenyegünk alá tartoznak, de kiárasztjuk Krisztus teste felett, mert ez sokkal nagyobb mértékű. A szolgálótársak felett, az előjárulmény felett, mert fontos, hogy szent oltalomban és szent védelemben éljenek ők is, és mindannyian. Mert Isten akarata ez. És a testi tanítások pont erről szólnak, a múlt heti is és a mostani is. Isten akarata a gyógyulás, Isten akarata az egészség, a bővölködés. Az Úr Jézusnak hálát adunk, hogy ő a bűnt elhordozta, magára vette és elhordozta, és ennek a gyümölcse, az átok, azt a helyet illeti, ahova ő elhordozta. És ez nem más, mint a pokol. Tehát az újjászületett keresztényeken az átok nem uralkodhat. És ide soroljuk a betegséget is, meg a szegénységet is. Ez a kérdés le van rendezve. De nem én akarok ma prédikálni. Úgyhogy köszönjük a drága szíveteket, hogy eljöttetek, és kezdjük egy dicsérettel.
Halleluja!
Utána a Szent Szellemre visszük, hogy hogyan tovább.
Köszönjük Isten kegyelmét!
Mint a hajnal fény, egy szabadtól elevenedek, ott az út végén. Ott az út végén.
Ja, halleluja, dicsőség legyen az Úrnak, imádkozni fogunk. Atyám, hálát adunk neked a mai napon, hogy itt lehetünk, és együtt lehetünk, és összeértünk az egyszülött fiad az Úr Jézus Krisztus nevében, Azt mondod az igében, hogy a ketten hárman egyben jöttök te itt vagy közöttünk. Köszönjük ma a jelenlétedet, köszönjük, hogy a Szent Szellemed által ma megnyilvánulsz közöttünk, és a Szellemed által a mai napon jelek és csodák fognak történni. Köszönjük, Atyám, hogy tanítasz bennünket, és kijelentést adsz a te igédből, hogy növekedhessünk te benned, hogy megismerhessünk még jobban a te igédet, és kijelentést vehessünk a mai napon. Köszönjük a jeleket, köszönjük a csodákat, köszönjük a megértéseket, kiárasztjuk a Szent Szellem erejét az egész településre, és megtörjük a sötétség minden fogvatartó erejét. A krisztusi hatalmunknál fogva levágjuk az ellenség minden visszatartó erejét, aki visszatartaná az üdvösségtől az embereket, és követeljük az itt élő emberek számára mindazt, amit a Krisztus keresztje megszerzett, az örök életet és a benne lévő minden áldásokat. Köszönjük, Atyám, a mai napon a kenetet, a szent kenetet, a szent jelenlétedet, köszönjük a te igédet, amelyben van minden erő, minden hatalom, és köszönjük, Atyám, és hálát adunk neked, mert tiéd az ország, tiéd a hatalom, tiéd a dicsőség menjen és földön örökkön örökké. Amen. Halleluja, foglaljatok helyet. Dicsőség legyen az Úrnak. Van-e valaki, aki esetleg magam köztünk először, nem tudom, hogy... Van-e valaki, aki... Na, mindannyian régiek vagytok, tehát már jártatok az összejöveteleken, vagy folyamatosan jártok, és a gyülekezet oszlopos tagjai vagytok. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy itt lehetünk. Nyilván akkor nem az üdvösség üzenetéről szólok, itt a pásztor az előbb elkezdte az igét hirdetni, úgymond, és teljes igazságokat mondott, hiszen Isten igéje az az igazság. Dicsőség legyen neki. Úgyhogy akkor egy kicsit megnézünk egy-két dolgot, amit Isten szelleme fölhoz. Ugye Isten igéje az a mi szellemi táplálékunk. Ugye az ember a szellem, lélek és test, tehát ezt nagyon jól tudjátok, hogy egy hármasságban élünk, és a Jánosnak a harmadik levele jutott eszembe, miközben a pásztorotok szólt. Azt mondja, hogy a harmadik levél mindjárt az első rész, azt mondja, a presbitet szeretett Gájusznak, akit én igazán szeretek. Szóval szerettem mindenek felett, azért imádkozom, hogy gyarapodhassál, jó egészségben légy, mint ahogy a lelked is gyarapodik. Hát ez csodálatos igevers. Ugye itt Isten akaratát sokan vonják kétségbe, hogy vajon akarja Isten, hogy gyarapodjunk, akarja, hogy növekedjünk, akarja, hogy jó egészségben járjunk. Hát itt azt hiszem világosan beszél Istennek az igéje. Azt hiszem János, akkor már a vén János volt, amikor ezt írta, tehát ő volt Krisztusnak a legfiatalabb tanítványa, és talán ő értette meg úgy legjobban, hogy Isten mennyire szereti őt. Ugye? A Péter azzal dicsekedett, hogy ő mennyire szereti az Urat, és tudjuk, amikor jött a próba, akkor elbukott a próbán, ő volt az, aki megtagadta. János sose dicsekedett azzal, hogy ő mennyire szereti Jézust, ő mindig arról beszélt, hogy Jézus mennyire szereti őt. És nagyon, nagyon csodálatos, mert nekünk is tudni kell, hogy Jézus szeret bennünket. Jézus abszolút nem szerette jobban Jánost, mint az összes többi tanítványt, és nagyon, nem is tudom, hallottam vagy olvastam, ezt egyedül csak János állította magáról, hogy az a tanítvány, akit a Jézus szeret. Senki más nem mondta róla, csak ő mondta, hogy őt a Jézus szereti. És ebből vegyünk ma kijelentést, mert Jézus mindannyiunkat szeret, ugye Isten nincs személyválogatás, Istennek nincsenek kedvenckéi, Istennek mi vagyunk a kedvenckéi, te vagy a kedvenckéje. Jó, tehát ugye ott kezdtem, hogy szellem, lélek és test vagyunk. Itt a lelked is gyarapodik, ezt talán úgy nem sokan értik, ezt főleg azok nem értik, akik nem tudják, hogy mi a különbség a szellem és a lélek között. Gondolom itt ebben a teremben ilyen nem ül, de nem árt, hogyha ezt azért tisztázzuk, mert fogtok találkozni ilyenekkel. Ugye meg írja olyat is a Biblia, hogy majd elérjük a léleknek az üdvösségét. És akkor hogy lehet az üdvösséget? Nem azonnal kapjuk? Nem, a lélek üdvösségét azt nem, mert mi a lélek? Az az érzelmünk, akaratunknak az összessége, az elménk, a gondolkodásunk, ide tartozik az érzék szerveink. Tehát a léleknek a részéhez. És bizony az a nekünk kell foglalkozni. Ami újjá van születve, az a szellemünk, ma Jim Pastor előtt prédikált, hogy egyszerűen új teremtések lettünk. Ugye, tehát ahhoz, hogy jó dolgunk legyen, akkor először is a szellemünknek élő kapcsolatba kell lenni Istennel. Tehát ezért vagyunk itt ma is, hogyha jöttek volna újak, meg hogyha találkoztok olyanokkal, akik még nem ismerik Istent, akkor a legfontosabb dolog az, hogy a lélek, illetve pontosabban a szellemünk, az élő kapcsolatban legyen Istennel. Tehát ez újjá kell születnünk. Tehát az újjászületés az nem fizikai, ugye ez egy materialista világ, tehát általában materialista dolgokra tanítják a diákokat az iskolába, bennünket is így tanítottak, és minden, ami nem látható, nem megfogható, vagy matematikai, vagy biológiai, vagy fizikai képletekkel nem bizonyítható, azt úgy gondolják, hogy az nem létezik. Jó, tehát egyszerűen tudnunk kell azt, hogy a szellemünknek élő kapcsolatba kell kerülni Istennel, mert mindannyian, amikor megszülettünk, pontosabban, amikor elértük az úgymond nagykorúságunkat, akkor ugye az Ádám bűne miatt a szellemünknek megszűnik az élő kapcsolata Istennel. És ezt nem azért, amit tettünk, hanem Ádámnak a bűne miatt. Tehát a bűn természete van az emberben, amikor megszületik már akkor, ezt örököltük Ádámtól. És ugye nagyon sok ember azt gondolja, hogy a jó cselekedetei fogják majd őt üdvözíteni, a jó cselekedetei fogják majd, Isten majd el fogja bírálni, hogy mennyire volt jó ember vagy rossz ember. Na most Isten mércéje szerint nézzük, akkor mindenki elbukott, ugye? Ha megnézzük a Lukács evangéliumának, azt hiszem a 18. részében van a gazdag ifjúnak a története, és ha elolvassuk azt, akkor ott a gazdag ifjú ugye azt kérdezte, hogy én szóval mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet, hogy üdvözüljek. Tehát ő azt kérdezte megint, hogy ő mit csináljon. És akkor ugye Ószövetségről volt szó, mondta neki Jézus, hogy mit tegyen. És azt mondta, ezeket a parancsokat mind megtartom. És akkor Jézus azt mondta, hogy van még egy fogyatkozásod, add el mindenedet, oszd szét a szegényeknek, és gyere is kövess engem. És itt már is elbukott a teszten. Isten nem a pénzét akarta, meg nem a gazdagságát akarta, hiszen ő adta neki, hanem volt egy teszt, volt egy problémája, ami mindenek előtt volt, az a pénz. Tehát igazándiból a tanítványok is pánikba estek, mert mikor ez elhangzott, utána Péter megkérdezte Jézus, hát akkor ki üdvözülhet? Hát, hogy ez egy ilyen tökéletes ember, hogyha ez egy Jézus nagyon megkedvelte, hát akkor ki mehet be a mennyek országába, ki üdvözülhet? Azt mondta Jézus, hogy embereknek lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Tehát ez arról szól, hogy egy megváltóra van szükséged, mert a saját erőfeszítésedből egyikünk sem tud bemenni Isten országába. És ezt kell megértetni az emberekkel, meg a vallásos mentalitás, a vallásos gondolkodás ezt nagyon nehezen tudja elfogadni. Én magamból indulok ki, mert biztos eltelt 3-4 hónap, egyszerűen nem tudtam elfogadni, hogy Isten engem csak úgy üdvözít, és nekem semmit nem kell adnom cserébe. Tehát erre tanított engem a vallás. Ateistákkal sokkal jobb a helyzet. Ők legalább tudják, hogy semmit nem érdemelnek Istentől, és ők gyakorlatilag elfogadják azonnal Isten kegyelmét. Tehát ez egy sokkal jobb helyzet, mint mikor valaki agyon van mérgezve. Tehát ugye Jézus nem azért jött, hogy az embereknek vallásokat adjon, meg egy újabb vallást hozzon, hanem azért az egyetlen dolog miatt jött, hogy az embernek újra élő kapcsolata lehessen Istennel. Ez volt az ő eljövetelének célja, és ő egyszerűen kifizette az árat. Jim ma említette, Jim pásztor, a kegyelmet, meg az ószövetségi áldozatokat. Végül is, ha jó belegondolunk, az ószövetségben is Isten kegyelme tartotta meg őket, mert a cselekedeteikkel semmire nem jutottak ott sem. Sehova nem jutottak, mert a végén csak az maradt, hogy elbuktak, megszegték a törvényt, és a végén csak oda kellett folyamodniuk, hogy ugye Isten megengedte, hogy mutassanak be áldozott a bűneikére, a bakok, bikák vére, hogy bemutatta a főpap, és akkor be volt söpörve a szemét a szőnyeg alá egy évre. Tehát ez volt az ószövetség. Tehát az ószövetségi ember sem tudott megállni. Tehát éppen azért, ha valaki dicsekszik magával, akkor hiába való az ő dicsekedése, mert mindannyiunkat Istennek a kegyelme tart meg. És ugye az előbb beszéltem Isten szeretetéről. Mi a kegyelem? Gyakorlatilag ez. Istennek a szeretete. Nem tudjuk kiérdemelni, feltétel nélküli szeretet. Ez a kegyelem. És ugye ehhez tartozik sok minden más. Tehát nem tudunk semmilyen ellenszolgáltatást nyújtani érte Istennek. Istennek egyszerűen ez a természete, ő maga a szeretet. És ha ezt megértjük, akkor óriási lépést teszünk előre az Istennel való kapcsolatunkban. Nagyon sok ember gondolja úgy, hogyha most Isten őt nem szereti, mert valamit elrontott, eltévesztett, rosszul tett, gyengeségből, tudatlanságból, erőtlenségből, önzésből, vagy bármilyen okból kifolyólag, és akkor emberek jönnek, hogy hát ő most mekkora bűnt követett el, és most akkor Isten őt biztos nem szereti, meg biztos azért kapta ezt a betegséget, meg most Isten biztos azért tette rá ezt, meg amaszt, meg Isten most biztos őt megbüntette. Na ezek az ostobaságok és ezek a hazugságok, amik semmi másra nem jók, mint arra, hogy egy ilyen önkárhoztatásba legyünk, és az ördög kihasználja ezt a helyzetet. És ilyenkor tényleg képes arra, hogy károkat okozzon az életünkben, a kapcsolatainkban, vagy az egészségünkben. De ezt nem tudja máshogy megtenni az ellenség, csak akkor, hogyha ajtót nyitunk neki. Tehát az ördög csak annyit tud megtenni az életünkben, amennyit mi megengedünk neki. Tehát a lényeg az, hogy az üdvösségünk, az örök életünk az ingyen kegyelmi ajándék. És ezt hirdetjük, ezt képviseljük, és erről szól az evangélium, erről szól Istennek az igéje. Ugye ma is erről prédikált a pásztor a zsidókhoz írt levélbe. Olyan világosan le van írva, hogy a törvény cselekedetei által senki nem üdvözülhet, senki nem tartathat meg. És sajnos a vallás erre tanítja az embereket. És ez az, ami az úgymond ateistákat távol tartja Istentől, mert van egy olyan feltételrendszer, amit tudják, hogy ők nem tudják teljesíteni. Aztán a vallásosok meg be vannak csapva, ők meg azt hiszik, hogy tudják teljesíteni, de ők sem tudják teljesíteni. Jó, és akkor ilyenkor azt mondták, hogy ilyen feltételrendszerrel akkor én nem tudok megfelelni Istennek, engem úgyis Isten a pokolba dob. Óriási hazugság. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy képviseljük az igazságot, hogy azt hirdessük, ami az örömhír, ami a jó hír. Itt a Titushoz írt levélben nyitottam ki a Bibliámat, a harmadik rész, negyedik igeverse, illetve kezdhetjük a második rész 11-nél is. Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Üdvözítő kegyelem, az minden embernek megjelent. Ugye, tehát ez a János 3.16 ugyan erről szól, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez nem más, mint a kegyelem. Tehát gyakorlatilag Isten minden emberért kifizette az árat. Na de ez a kegyelem, ez nem automatikus. Az Efézusi levélben kapunk erre választ, a második rész 8-as versében, hogy kegyelemből hitáltal. Tehát Istennek a kegyelmét hitáltal el kell fogadnunk. Hit által. Tehát nem az, hogy a kegyelem kitöltetett, hallottam olyat szolgálótól, nem a mi egyházunkban. Hát, hogy Isten mindenkinek kifizette az árat, és mindenki a mennybe kerül. De senki nem kerül a pokolba. Mert Isten kifizette az árat. Ez igaz. A fele igaz. Isten mindenkinek kifizette az árat. De aki ezt az árat nem fogadja el, és nem fogadja el Isten üdvözítő kegyelmét hittel, és nem kéri meg Jézust, hogy legyen az élete ura, az bizony sajnos elveszik, és az elveszett állapotában marad. És akkor sokan mondják, hogy hát csak ennyi az üdvösség? Hogy nem kell érte semmit csinálni. És ezt nagyon sokan még egyháztagokkal is találkoztam, hogy nem tudják fölfogni. Hogy csinálhatok, amit akarok? Persze, hogy azt csinálhatsz, amit akarsz. Eddig is azt csináltál, amit akartál, ezután is azt tehetsz, amit akartál. Szabad akaratod van, Isten nem fog beavatkozni. De ha nem akarsz a saját lábadba lőni, akkor nyilván nem teszünk olyan dolgokat, ami a saját kárunkra van. Ugye, mert történt egy változás. Nekünk nem külső törvényünk van, hanem amikor befogadtad Jézust, amikor újjászülettél, akkor Isten szeretete, Isten szerelme kitöltetett a szívünkbe. Egy új ember lettél, egy más ember lettél, aki már nem akarja tenni azokat a dolgokat, amiket tett. Tudjuk, hogy a hústestnek, vagy itt a lélek üdvösségéről beszéltem az előbb, megvannak a rossz gondolkodásunk, megvannak a hústestnek a kívánságai, a rossz szokásai, és mit kell tennünk? Ahogy növekedünk Isten igéjében, úgy egyszerűen alárendeljük magunkat Isten szellemének. Ennyi. Én a tökéletes keresztény életet egy mondatban megfogalmazom. Kövess Isten szellemét. Kész, ennyi. Ez a tökéletes keresztény élet. Ezt 100%-ban megtesszük, akkor soha egyetlen hibát nem követsz el. Soha semmit nem tévesztesz el. Csak bizony néha annyira hangosak vagyunk, hogy nem halljuk Isten szellemének a hangját a saját hangunktól, és megvannak a saját kívánságaink, megvannak a saját elképzeléseink, aztán ha nem jöttek össze, akkor szaladunk Istenhez. Ugye? Tehát ezt tesszük, ahelyett, hogy fordítva tennénk a dolgokat, hogy előbb megkérdeznénk a dolgaink felől Istent, kinyitnánk a kis füleinket, az azt jelenti, hogy befognánk a szánkat és elcsendesednénk egy kicsit, akár imádkoznánk, és akkor valószínű hallanánk Isten szellemétől, nem fizikai hangok, hanem adna belső kinyilatkoztatást, hogy figyelj, amit te gondoltál, az nagyon szuperul néz ki, de nem jó. Tehát akkor Isten fog szólni hozzád, hogy, és kiigazít. És ha engedelmesek vagyunk, akkor biztos, hogy nem történnek azok a dolgok, amik sokszor megtörténnek velünk. Tehát az igazság, hogy ide írva van, hogy megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket. Tehát ugye tanít, a kegyelem tanít, hogy megtagadva a hitetlenséget, tehát ugye itt van, hogy a hit szükséges ahhoz, hogy Isten kegyelmét elfogadjuk, és a világi kívánságokat mértékletesen, igazán szentül éljünk el jelen való világba. Tehát ha követjük Isten szellemét, akkor ez fog történni velünk. Tehát a világi kívánságokat. Mi az, amivel nekünk foglalkozni kell? Ugye a szellemünkkel nem kell foglalkozni semmit, mert újjá van születve, Krisztus él benne, tehát egyek vagyunk Krisztussal. A szellemünk tökéletes. Tökéletes, mert Isten szelleme él benne. Mi nem tökéletes? Hát a gondolkodásunk. Ugye ezt a római levél írja, a római levélben van erről szó, mégpedig a 12. részben, biztos már a pásztorotok sokszor prédikált erről, de tudjátok, az ismétlés az a tudásnak az anyja, úgy szokták mondani ezt a világban. A Biblia pedig azt mondja, hogy a hit hallásból, igen, a hallás pedig Isten igéjéből. Itt nem az egyszeri hallásról van szó, hanem a folyamatos hallásról. Addig hallgatjuk, addig olvassuk, amíg elhisszük, amíg a részünké válik. És amíg kijelentést kapunk, amíg megértést kapunk az igéből. Ezt hívják úgy, hogy kijelentett tudás, ez az a működő hit. Ez az a hit, ami működik. A tudás az önmagában kevés. Na itt írja a 12.1. Kérlek azért titeket, atyám fia, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő szent Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok. Tehát miről szól itt? Hogy szánjuk oda a mi testeinket, a tagjainkat. Nagyon sokan megtettétek, ma is itt vagytok. Tehát ez azt jelenti, hogy egy odaszánás van, a hústest az lusta. Az enyém is lusta, a tiéd is. Ugye van az a világban úgy hívják, hogy tehetetlenségi törvény. Ugye az, hogy ha valamilyen testre vagy dologra nem hat valamilyen külső vagy belső erő, akkor az tehetetlenségi állapotban mozdulatlan marad. Na most a testünk is pontosan ilyen. Kell, hogy ott legyen az elhatározás, kell, hogy ott legyen az odaszánás, és bizony van, amikor az ember egy kicsit lusta. Tehát nem engedhetjük meg magunknak, tehát nekünk oda kell szánni magunkat, és azt jelenti, hogy megtesszük a lépéseket, és a cselekedeteink azok a hitünket mutatják. Tehát lehet, hogy többen ilyenkor tévét néznek, meg vasárnap délután van, meg a családdal vagyunk együtt. Oké, persze rendben van, kell, be szükséges, hogy időt töltsünk, de ma is beszéltem egy fiatal emberrel, hívő, és most járt először az egyházba. És tele van feszültséggel, tele van stresszel. Mondom, tudod, mi a te bajod? Azt mondja, mondom, agyon hajtod magad. Rohansz a pénz után reggeltől estig, és tele vagy stresszel. Azt mondja, honnan tudom? Mondom, én nem tudom, honnan tudom, de látszik rajtad, mert van a feszültség. Na most vagy itt először. Talán a családjában valaki még szolgálja is az Urat. Szánj rá legalább azt a vasárnap délelőttet, szánd oda, határozd el, írd be a naptáradba, hogy akkor egyszerűen nem a világ dolgaival foglalkozol, hanem egyszerűen az Úrnak a dolgaival. Egy idős sváb bácsival találkoztam, azt mondta, hogy vasárnap nem dolgozik. Azt mondja, hogy hat nap alatt nem tudtam megcsinálni, hetedik nap nem fogok hozzá, azt mondja. Nagyon bölcs volt, és az az Úré. Az az Úré. És nem elég csak az, hogy egy héten egyszer, hanem naponta is kell időt töltenünk, az Úrral kell igét olvasnunk, tanításokat hallgatni, épülni. És hál' Istennek ma a technika olyan, hogy ezt meg tudjuk tenni munka közben. Mindenkinek van dolga, mindenkinek van munkája, mit tudom én, éppen szőlőt metszettem, bedugtam a telefont a zsebembe, és hallgattam a tanítást. Ez meg a szőlőt is megmetszettem. Na, tehát vagy éppen meg lehet csinálni ezt kapálás közben, meg lehet csinálni, ha valaki nem a nagyon zajos tevékenységet folytat, és még munka közben is lehet növekedni, és nagyon jól lehet épülni így. Úgyhogy nincs más mód, hogy a hitünket növeljük, mint hogy hallgatjuk Istennek az igéjét. Tehát oda kell szállni. Na most itt jön a második vers, ami nagyon fontos, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ugye ezt elolvastuk az előbb a János harmadik levelének 1-2 ige verséből. Tehát Isten azt akarja, hogy gyarapodjunk, hogy növekedjünk, hogy jó egészségben legyünk. Tehát ez Istennek tökéletes akarata. De hogy Isten tökéletes akarata igenné és ámenné legyen az életünkben, ahhoz mit kell tennünk? Egyszerűen meg kell változtatnunk a világi gondolkodásunkat, hogy ne úgy gondolkodjunk, ahogy a világ, hanem úgy gondolkodjunk, mire kell nekünk átváltozni. Azt, hogy az igéhez kell magunkat igazítani, amit Isten mondott az igében. Tehát a saját elképzeléseinket félre kell tenni, főleg azokat, amik ellenkeznek Istennek az igéjével. Egy ellenséges területen vagyunk. Rengeteg támadás ér mindenkit. Az ateistákat, a keresztényeket, mindenkit. Ha hívő, ha nem hívő. Tehát egy ellenséges területen vagyunk. Ugye a Biblia tanítja, Péter első levelében van írva, hogy vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög szerte jár, keresve kit nyeljen el. Szóval akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben. Tehát nincs mese, mindenkinek föl kell növekedni hitbe, mert mindenkit támadások fognak érni. Van egy ellenségünk, aki öl, lop és pusztít. Tehát ő a tolvaj. És egyszerűen hogyan tudunk ellenállni Istennek az igéjével? Ha nincs ismeretünk Istennek a dolgairól, akkor bajba fogunk kerülni. Tehát nem elég az, hogy elméletbe tudunk dolgokat, hanem egyszerűen gyakorlatba is alkalmaznunk kell Istennek az igéjét. Ezt a Jakab levél tanítja nekünk. Ugye? Tehát lapozzunk oda és nézzük meg. Az 1.22. Nagyon jól ismert igevers. Jó, tehát megyünk igeversről igeversre, amit Isten szelleme fölhoz. Hiszük, hogy épít bennünket, mert Isten szelleme a mi tanítónk. Dicsőség legyen neki. Gondolkoztatok már ezen? Isten szelleme a mi tanítónk. Nincs tőle okosabb professzor a világon. Senki. És te elmondhatod, hogy te a világ legokosabbjától tanulhatsz. Magától Istentől. Isten szellemétől. Ugye? Hogy tanít bennünket Isten szelleme? Úgyhogy hallgatod Istennek az igéjét, és megértést, kijelentést kapsz a belsődben. Tanulunk, épülünk. Isten szelleme mindent tud. Nincs egyetlen a világi ember, aki mindent tud. De Isten szelleme mindent tud. És nekünk van egy ilyen partnerünk, egy ilyen társunk, aki bennünk él, velünk van, rajtunk van, bennünk van, és tudunk tanácsot kérni. Meg kell tanulnunk együttműködni Isten szellemével. Na, itt azt írja az ige, hogy az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Tehát mindenki hall másnak igét. Tehát amikor, hú, de jó lenne XY itt lenne, most ezt hallaná. Ugye? Tehát csak ugye van egy helyzet, hogy Isten igéje az nekünk szól. Tehát először is azt mondja, hogy Isten, valaki csak hallgatja, tényleg hallgatja, ott van, jelen van, de semmit nem alkalmaz abból, amit hallott. Ugyanúgy beszél, ahogy eddig. Tehát semmilyen változást nem látni az életében. Nem az a probléma, hogy ez most valakit zavar, vagy nem zavar, hanem az, hogy az ő élete nem fog gyümölcsöt teremni. És küszködni fog olyan gondokkal, olyan problémákkal hosszú-hosszú ideig, amit ha kinyitná valaki a fülét, és meghallaná, és megtenné azt, amit Isten igéje mond, akkor a mások nagyon rövid idő alatt meg tudna szabadulni azoktól a kihívásoktól, és nagyon gyorsan át tudna kerülni a győztes oldalra. De ha nem tesszük meg, csak hallgatjuk, hát nézzétek meg Izrael népét. Ugyanez volt a helyzet, azt mindig hozzuk példának. Ugye Isten adott nekik egy vezetőt, kihozta őket Egyiptomból. Tehát Isten elvégezte a munkát. Megnyitotta a Vöröstengert, de Isten egy bölcs Isten vissza is csukta, mert ha nem csukja vissza, biztos visszarohannak Egyiptomba. Úgyhogy végül is mi történt? Oda kerültek a pusztába, tehát bekerültek egy nehéz helyzetbe. Ott volt a puszta. Szerintem nem volt olyan nehéz, mint az egyiptomi rabság, ahol ütötték, verték őket, meg megölték a gyerekeiket. De mégis egy olyan helyzetbe kerültek, ami számukra szokatlan volt. És mi történt? Folyamatosan Istenre rázták az öklüket. Az ígéret földjére a pusztán keresztül vezet az út. ezt jegyezzétek meg, az ígéres földjére a pusztán keresztül, de az a puszta az mennyi volt? 10 nap, ugye? Vagy maximum 2 hét, akárhogy számoljuk. Ugye voltak 2 millióan körülbelül, nőket nem számolták még akkor, meg a gyerekeket, 500 ezer férfiről ír a Biblia, Isten kihozta őket. Nézd meg, mikor Isten valakit megszabadít, hogy jött ki Egyiptomból, hogy hozta ki a világból, ugye, ahogy téged is, meg engem is, meg mindannyiunkat. Gazdagon hozta ki, és egészségesen. Ugye le van írva ez a 105-ös, 106-os, 107-es Zsoltárban, olvasunk erről. És kihozzá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt egy beteg sem, mondja ezt Istennek az igéje. 2 millió ember, ahol egyetlen szegény és egyetlen beteg nincs. És gyakorlatilag mi ugyanezt kaptuk, tehát hozzáférésünk van Isten minden dolgához. Igen ám, csak ott van az a nyavajás puszta, ugye? Tehát ahogy ezt mondta, át kell menni azon a pusztán. Ott a puszta. Hol leszel megméretve? Tehát nem, soha nem akkor derül ki, hogy mekkora a hited, vagy mekkora a hitünk, amikor jól mennek a dolgok. Hogy a hitünk mekkora és a hitünk milyen, az mindig akkor derül ki, amikor a pusztában vagyunk, amikor van a kihívás. Hogyan viselkedünk, mit teszünk a pusztában? Mi az, amit teszünk? Na most ők saját maguknak meghosszabbították az utat, annyira, hogy oda se értek néhányan, csak a második generáció tudott bemenni az ígéret földjére. Övék volt. Isten nekik adta? Nekik adta. Joguk volt hozzá? Jog szerint az övék volt, mégsem mentek be. És ugyanezt látom ma Krisztus testében, hogy azokból az ígéretekből, mint fiak, nagyon-nagyon-nagyon keveset birtoklunk. És ennek nem Isten az okozója, mert Isten nekünk adta. Isten nekünk adta hozzá hatalmat, és nekünk adta a menny teljes erejét, és Isten az ige mögött ott áll az ő igéjével, az ő beszédével, és a menny összes seregével, hogy mindazt, amit ő nekünk ígért, azt a valóságunkba hozza. Egy apróság még hiányzik ehhez, mi. Mi, mert nekünk partnere kell, hogy legyünk Istennek. És annyit tudunk elvenni az ígéretből, amilyen jó partnerei vagyunk, úgymond Istennek, hogy az ígéreteit be tudja teljesíteni a számunkra. Tehát ezért van az, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói legyetek, azért megcsalván magatokat. Tehát becsapjuk magunkat, magyarul. Csak hallgatjuk, és ugye várjuk, hát majd Isten megcsinálja. Igen, Isten már megtett mindent. De vannak részek, amit nekem kell megtenni. Isten nem fog helyettem például imádkozni. Isten nem fog helyettem odafigyelni, hogy mit mondjak ki a számon. Ő megtette a maga részét. A többi az rajtunk áll. Tehát nekünk kell tenni valamit, nekünk kell odaszánni. Ugye Mózesnek is mondta, mit imádkozol, menj már, neki kellett átmenni azon a tengeren, nem? Meg neki kellett, a papoknak kellett belelépni a Jordánba, hogy a Jordán megálljon. Neki kellett menni, neki kellett megtenni. Józsuénak, ugye mit mondott az Úr, a Józsuéba olvassuk az első 9-es igeversben, ha jól emlékszem, Józsué könyvében, le van írva. A 8-asba, ott kezdődik, aztán folytatódik a 9-esbe, de mindjárt el is olvassuk ezt, mert ez ma is érvényes. Szóval el ne távozzék a törvények könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, ahogy írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Tehát ugye Isten nekik a törvényt adta, nekünk pedig beírta a szívünkbe. Tehát nyugodtan ugyanezt, hogy Istennek az ígéjétől ne távozzunk el, Istennek az ígéretein gondolkodjunk éjjel és nappal. Tehát ha van valakinek egy kihívása, van egy betegség, akkor ne a temetésén gondolkodjon. Ne a halálon gondolkodjon, hanem az életen. Azon gondolkodjon, amit Isten ígért neki. Ne arról beszéljen, hogy milyen nagy problémája van, hanem arról beszéljen, hogy Isten mit ígért neki. Arról gondolkodjon. Miről beszélünk általában? Elárulja a gondolkodásmódunkat a beszédünk, mert arról beszélünk, amiről gondolkodunk. Ha folyamatosan a rossz dolgokat mondjuk, és a halált szóljuk a saját életünk fölött, akkor azon gondolkodunk. Most ördög hozza a gondolatokat, meg hozza a helyzeteket. Ugye, tehát mondja, a szomszéd is így járt, az ismerősöd is úgy járt, és akkor hozza a világból. Ezért mondja a Biblia, nem úgy gondolkodjunk, mint a világ. Miről gondolkodjunk? Arról, amit Isten mondott. Arról, hogy igen, vannak kihívásaink, ezt nem tudjuk elkerülni, de arról gondolkodjunk, amit Isten ígért nekünk, hogy az ígéret földjére hogy tudunk bejutni. Most azért gondoljatok bele ebbe, hogy ugye Istennek volt egy teljes haditerve, és erről kellett gondolkodni. Az nem egy olyan szokványos haditerv volt, hogy neki megyünk az ellenségnek fegyverrel, hanem egy elég fura terv volt. Tehát erről is azt hiszem hallottam valakit, aki prédikált, és erről gondolkodott, és tényleg elgondolkodtam, hogy Józsuénak el kellett mondani a hadvezéreknek, hogy van egy haditerv. Ugye, tehát nyilván ők hadakozók voltak, katonák voltak, meg ott tábornokok, meg nem tudom, ugye miben gondolkodtak abban, hogy megyünk és harcolunk, és megöljük az ellenséget. Isten meg nem ezt mondta Józsuénak, hanem azt mondta, hogy nem, megyünk és körbejárjuk a falakat. Óriási haditerv, nem? Visszük a Fridrádát és körbejárjuk a falakat. Aztán hogy vesszük be? Hát majd kürtölünk egyet, aztán leomlanak a falak. Most gondolj bele, hogy ezt be kellett, hogy adja ezeknek a hadvezéreknek, hogy hát ott volt vele Isten kegyelme, tehát kellett, hogy nagyon erősen gondolkozzon azon, amit Isten mondott neki. Mert biztos volt egy-két ellenlábasa, aki mondta, hogy ilyen ökörséget még az életében nem hallott. Igen, csak van egy kis probléma ezzel, hogy ezt Isten mondta neki. De Istennek az útjai, néha a logikánk, meg a mi gondolataink számára, ugye írja az első korintusi levél, hogy egyszerűen bolondságnak, ostobaságnak tűnnek. Hát, hosszú évek óta, hogy imádkozunk emberekért, soha én nem tudom, hogy van az, hogy ráteszik a kezünket, és egyszerűen csak meggyógyulnak emberek. Nem tudom, nekem nem is kell tudni. Nekem elég, ha azt tudom, hogy Isten azt mondta, hogy ezt tegyük, és akkor ezt tesszük, elhisszük, hittel megtesszük, és Isten elvégzi. Ha partner vagy benne, akkor meg fog történni. Sokszor vannak, akik nem partnerek, akkor nem történik semmi. Ez az egyik. Vagy a másik, hogy meg van próbálva a hited. Mikor imádkoztunk, biztos, hogy történt valami. Nem biztos, hogy akkor fogod látni az eredményét, amikor imádkoztunk. A mag el van vetve, és Isten eleje ott munkál a testedbe, lehet, hogy eltelik két nap. De közben ott van a puszta, ugye? Csak ott van a fájdalom, csak ott van az a nyavajás tünet, csak nem változott semmi, ez a puszta, ez nekünk a puszta. Na most, hogy viselkedünk a pusztába, ez határozza meg azt, hogy bemegyünk az ígéret földjére, vagy nem. Birtokoljuk azokat az ígéreteket, a valóságunkba jönnek, vagy nem. És erre van szükség a hitre. A hitre, meg a kitartásra. És nagyon szeretem a Jakab levelet, mostanában sokat gondolkodok ezen a levelet, nagyon érdekes dolgok vannak ideírva, mint az egész Bibliában természetesen, de hát egyszerre nem lehet az egészen gondolkodni, csak szépen úgy, tudjátok, a szalámit se tudjuk letolni a torkunkon egybe, mert nem jól esik, de ha felszeleteled, akkor egész finom, ugye? Tehát valahogy itt is, vagy a Jim mondaná, step by step, lépésről lépésre, szépen haladunk előre. Na, akkor itt jön a Jakab 1-2. Mindjárt a második verset. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, amikor különféle kísértésbe estek. Na hát aztán ebben nagyon nagy öröm van. Mi az öröm ebben, amikor semmi az égvilágon? Az öröm az kell, hogy legyen, hogy tudjuk, hogy összesen jövünk ki a végén. Ez megint csak egy próba, és megint ráléptünk az ellenségre, és megint 15 centivel magasabbak lettünk. Ebben ez az öröm. Tehát amikor van a próba, amikor van az úgynevezett puszta, akkor az ember nem nagyon szokott normál esetben örülni. Na de ha Isten igényén gondolkodunk, akkor örömben vagyunk továbbra is. Miért? Mert tudjuk, hogy győztesen megyünk át a másik oldalon. Azt mondja, tudván, hogy a ti hitetek megpróbálása kitartást szerez. Kitartást. Kitartást. Na ez az, ami megint egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát el akarok jutni A pontról a B pontra. Tehát van egy kihívásunk, valakit megtámadott egy betegség, van akinek anyagi kihívásai vannak, és nyilván szeretne kijönni ebből. Akkor elindulunk valahonnan, a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik. És nem fogod azonnal lehet látni az eredményt. Lehet, hogy két nap múlva még nem fogsz látni semmit az égvilágon. És ez az, amikor kitartásra van szükség. Amikor arra van szükség, hogy megállunk Istennek az igéjén, nem mozdulunk onnan, és nem fordulunk vissza, nem hátrálunk meg, hanem ott maradunk ezen az úton, amit Isten nekünk megígért. És itt írja a 4. vers, hogy a kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen. Tökéletes cselekedet legyen. Hogy tökéletesek és épek legyetek, semmiben hiányt ne szenvedjetek. Ez egy csodálatos ige vers itt a kitartásról, hogy igen, tökéletes cselekedetnek kell lenni akkor is, amikor a legrosszabbnak néz ki a helyzet. Nézzétek meg csak Jairussal mi volt a helyzet. Ugye pont Jézus ment Jairus házához, és közben hozták a hírt, hogy meghalt a lányam. Ugye? Tehát gondoljunk vissza egy kicsit erre a történetre. Mit mondott neki Jézus, hogy ne félj, csak így fogd be a szádat. Tehát ne szólj semmit, ne mondj semmit. Tökéletes legyen a cselekedet. Tehát ne essünk pánikba. Az a legnagyobb problémánk, hogy az ördög mindjárt hozza a látható dolgokat, és ugye, mint jó keresztény, azonnal kimondja, amit lát. Meg kell, egy önfegyelemre van szükségünk. Igen, nem kell azonnal kiejteni a szánkon, amit látunk. Lehet, hogy éppen nem azt látod, amit látni szeretnél. Tegyünk cipzárt a szánkra, és bízzunk Istenbe. Az ördög nem tudja, mit gondolsz, de azt hallja, amit mondasz. És pontosan tudja, hogy mi a hited. Tudja, hogy te támadható vagy, vagy melyik a gyenge pontod. És ugyanez van velünk is, mindenkivel ugyanez van. Tehát egyszerűen a kitartásban tökéletes cselekedet legyen. Egyszer megállunk az igén, akkor nem fordulunk vissza, akkor nem nézegetünk másfele. Hogy tökéletesek, épek legyetek, semmibe hiányt ne szenvedjetek. Tehát Isten nem akarja, hogy elbukjunk. Isten nem szereti, amikor ugye meghátrálnak a szentjei. És itt van az 5. igevers, ez vastagon van szedve a Bibliánkba, a mifajta Bibliánkba, és nagyon jó, hogy így van. Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, aki mindenkinek kétségesen és szemrehányás nélkül ad és megadatik néki. Tehát ez mit jelent? Hát nekem nincs annyi, hogy Istentől ne kérjek. Soha nem volt, és nem is lesz, úgyhogy kérünk Istentől bölcsességet. Az, hogy mit tegyünk, mi az, amit csináljunk. És bizony kell, hogy legyen fülünk a hallásra, hogy meghalljuk, hogy Isten mit szeretne. Na, menjünk csak vissza a zsidókhoz írt levélben, mert itt is van erről írva. Igen. A zsidó 10:38-tól kezdjük. Az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én lelkem. Ezt mondja Istennek az igéje. Az igaz ember hitből él, tehát hitre van szükség. Amikor ott van az a puszta, amikor ki kell tartani, akkor derül ki, hogy mekkora a hitünk, mekkora a kitartás. Mennyire bízunk meg Istenbe, mennyire bízunk meg Istennek az igéjében, mennyire bízunk meg az ő ígéretébe, vagy mennyire vonjuk kétségbe. Tehát meg lesz tesztelve mindenkinek a hite, és nap mint nap meg van tesztelve. Tehát az igaz ember, nézzétek meg Ábrahámot, ugye hát az a római levél 4. részében van leírva Ábrahámnak a hite. Azt mondja, aki nem tekintett az ő már elhalt testére, sem Sárának az elhalt méhére, nem pontosan idézem, és Isten ígéreteiben sem kételkedett. Tehát abszolút nem tekintett a körülményekre. Isten neki gyereket ígért Sárától, és ehhez ragaszkodott, kész. Az asszony egy kicsit megingott, akkor lett Ábrahámnak egy Izmail, de Ábrahám hitben maradt, és meglett, amit Isten megígért. Hosszú ideig kellett neki kitartania. Tehát ez mind azért van leírva a Bibliába, hogy ebből megismerhetjük, hogy Isten nem hátrál meg soha. Isten nem adja föl soha. Tehát Istennek nagyobb hite van bennünk, mint nekünk saját magunkba, úgymond. És ha mi nem lépünk hátra, akkor be fog teljesedni Istennek az ígérete. És ehhez kitartásra van szükség. Ezt már nem tudod megszerezni, csak akkor, hogyha folyamatosan hallgatjuk, mert a világ az elbizonytalanít, a környezetet elbizonytalanít, a munkahelyeden, vagy lehet éppen a családodban, meg hozza az ördög az ostoba gondolatokat a fejünkbe, meg látunk dolgokat, és akkor látásba esünk. Tehát ezért nagyon meg kell erősíteni magunkat az igébe, mert naponta kihívásaink vannak. Azt mondja a 39-es vers, de mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk, Úgyhogy Istennek az igéje, azt nem beszélem még túl az időt, közben nézem az órát. Tehát itt le vannak írva a hitnek a definíciói, hogy egyáltalán mi a hit. Na ez megint, ami a világ számára ostobaságnak tűnik. Valaki mondta egyszer, hú, én nem hiszem, hanem tudom. Hát mondom, figyelj ide. A hit az fölötte van a tudásnak. A hit az sokkal-sokkal magasabb fölötte van. Tehát a tudás, vagy pontosabban az ismeret, az a vonal alatt van. A hit az pedig a vonal fölött. Jó? Tehát az, hogy tudjuk, hogy ismerjük a tényeket, az rendben van. De a hit visz át minket a túloldalra győztesen. János első levelét is felolvashatnám. Már a hitről van szó. Az 5. rész 4. vers. Mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk. Az a mi hitünk. Nem a tudásunk, a hitünk. A hitünk. Persze ismeretre szükségünk van, Isten ismeretére, leginkább kijelentett tudásra van szükségünk. Ez a győztes hit, ami győztessé tesz a világ dolgai fölött. És ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus Isten fia? Halleluja! Jézus megszerezte nekünk a győzelmet. Jézus legyőzte a sátánt, és nekünk semmi más dolgunk nincs, mint hogy ebben a győzelemben járjunk. És hogyha az ellenség el akar gáncsolni, akkor nekünk az a feladatunk, hogy talpon maradjunk, mert állunk a kősziklán, állunk Istennek az igéjén, és nem hátrálunk, nem fordulunk vissza onnan. És akkor itt jönnek mindig az aggodalmak, a félelmek. Tehát ez is egyfajta hit, az aggodalom meg a félelem, de ez a hit a legyőzöttségbe, hit az ellenség erejébe, hit a kudarcba. Tehát ez az isteni fajta hitnek az ellentéte. És sajnos ez a hit is valóságba jön. Minden lehetséges annak, aki hisz, olvassuk ezt a Márk 9-be, minden lehetséges annak, aki hisz. Tehát ha rossz dologba hiszel, akkor meg lesz neked az is. Tehát a hit ez így működik. Ugyanazzal az energiával, ugyanazzal az erővel gondolkodhatsz a jó dolgokon, gondolkodhatunk Isten igéjén, vagy gondolkodhatunk a saját kudarcunkon, a saját vereségünkön. És a legtöbb embernek sajnos itt jár a feje. Tudjuk, hogy sok rossz példa van körülöttünk. Ezért nem szabad a körülményekre tekinteni. Meg nem szabad mások körülményeire tekinteni. Ugye van egy csodálatos zsoltárunk, a 91-es zsoltár, és annak van egy olyan része, hogy elesnek mellőled ezren, jobb kezed felől 10 000-en, és hozzád nem is közelít. Tehát akkor nem abból ítéljük meg, hogy veled mi fog történni, mi történt 10 000 emberrel, hanem mi nálunk, meg amit Isten neked ígért. Jó, hogy te igenis állva maradsz, mert nekünk erre ígéretünk van. És óriási különbség van a hit meg a hiedelem rendszer között. Óriási a különbség. Amiben hiszünk, arra megvan az ígéretünk Istentől. Tehát nem akármiben hiszünk, ez egy Pál is azt mondta, hogy tudom, hogy kinek hittem. Tudom, hogy kinek hittem. Isten igéjén állom, mert ide meg van írva. Tehát amire le van írva, és amit Isten nekünk megígért, abba hihetünk, megvan hozzá jogi alapunk, és Isten ott áll az igéje mögött. Jó, tehát ha meg nem tudjuk, hogy, és közben meg kell tennünk a helyes cselekedeteket. Ez nagyon fontos. A cselekedeteink mutatja meg a hitünket mindig. Mit teszünk akkor, amikor vannak a kihívások? Elesünk, vagy talpra állunk. És nagyon-nagyon jönnek a próbák mindenkinek, nekünk is, nektek is, mindenkinek, ezt nem tudjuk megakadályozni. De azt, hogy elejét vegyük az ellenség támadásainak, hogy már amikor támad, akkor ezt meg tudjuk tenni az igéből. Dicsőség az Úrnak, csodálatos imakönyvünk van, a kék imakönyv, a zöld imakönyv. Tehát ha valamivel kapcsolatban kell ima, akkor ott vannak az igei gyűjtemények, ott vannak az igei ígéretek, ott van az éles kétélű kard a szánkba, és az ellenségnek nincs igazándiból lehetősége. Éppen hallgattam az egyik szolgálót, Joyce Meyert, azt hiszem, biztos hallgatjátok ti is, nyugodtan lehet hallgatni, épültök, mert Isten igét prédikálja. Ez most nem a reklám helye volt, nem azért mondtam, hanem egy csodálatos, azt mondja, hogy ő is úgy, nem jól imádkozott. Állandóan kiabált, meg állandóan veszekedett az ördöggel. Jó hangosan kiabált, és akkor férje meg csak nézte. Azt mondja, mit nézem, én nem kiabálsz, te is, az meg csak hallgatott, az meg magába imádkozott. Na most mindegy, hogy milyen hangosan kiabálunk, az nem ezen múlik. És azt mondja, megnéztem, hogy Jézus mit csinált az ördöggel. Jézus sose kiabált az ördöggel. Csak azt mondta, hogy megvan írva. És azt mondta, hogy szeretetben járok, és kész, és le vagy győzve. És nem kell kiabálni. Tehát nem az ördöggel kell foglalkozni nekünk, hanem azzal, hogy Isten mi az, amit tett, Isten mennyire szeret bennünket, és az ellenség le van győzve. Jó? Tehát nagy hangzavart csinálunk, attól az ellenség nem fut meg, legfeljebb megsüketül tőle, de nem, még az se. Tehát igazából így nem tudunk nagy hatást gyakorolni rá. Jó? Tehát hitben maradunk. És amikor látunk valami rossz dolgot, nem reagálunk, nem mondjuk ki a rosszat azonnal. Mert az a hitünk, amit először kimondunk. Tehát meg kell tanulni, hogy legyen egy önfegyelem. És bizony meg kell hallani Istentől, amit mond. És fizikai szinten is meg kell tenni a helyes dolgokat. Így van, és mindenkinek meg kell tenni. Tehát ugye miről volt szó az elején, hogy szellem vagyunk, lélek és test. Van egy fizikai testünk. Testünkről nekünk kell gondot viselni. Jó? Úgyhogy néha meg kell a testet zabolázni, amikor már tudja az ember, hogy túl elhízott, akkor foglalkozni kell a testtel. Tehát ez elég nehéz dolog megtenni, de meg kell tenni. Tehát fizikai szinten is meg kell tenni a helyes dolgokat, és van az imakönyvben, lehet imádkozni. És bizony egy olyan korban élünk, amikor mondjuk kevesebb mozgunk. Tehát fizikai szinten. Szintén sokat tanulunk más szolgálóktól is, és Joyce már is mondta, hogy szólt hozzá az Úr, ha jó egészségben akarsz lenni idős korodban, akkor menj el tornásszál, és menj el edzőterembe, meg mit tudom én, és azt mondta, hogy fér ez bele? Az Úr szólt hozzá, és megtette, kész, és azt teszi. Jó, tehát fizikai szinten is kell, hogy foglalkozzunk magunkkal. Jó, tehát mit tudom én, nem bűn, ha valaki dohányzik egyáltalán. Tehát sehol nem tanítja a Biblia, hogy az bűn lenne. Tehát nyugodtan lehet füstölni, de biztos, hogy minden, amit megeszünk, akár szellemi, akár fizikai értelemben, az hatással van ránk. Tehát kell kérni Istentől bölcsességet ezen a területen is. Jó, tehát sokszor hanyagságból, trehányságból tesszük a helytelen dolgokat, és ugye Izrael népének meg volt határozva, hogy mikor, mit tegyen, honnan, mit. Istentől kell kérni bölcsességet ezzel kapcsolatban is. Tehát mindenkinek. Dicsőség legyen az Úrnak. Csak mondom, hogy egy fizikai testben élünk. És a testünk az borzalmas lusta tud lenni. Tehát ugye néha keveset mozgunk. Ezért én nagyon sokat mozogtam a szoba meg a hűtőszekrény között. És le kellett szokni. Jó, dicsesség legyen az Úrnak. Tehát, na, következőt fogjuk tenni, azt, amit Isten igéje mond, abba hagyom, befejezni úgyse tudjuk. Tehát igazándiból ez ma nem egy evangelizációs üzenet volt, de ez jött elő az igéből, ez volt a szívemen, és szerintem lehet, hogy magamnak prédikáltam, de nem? Jól táplált nyáj, Feri. Dicsesség az Úrnak, úgyhogy... Dicsesség legyen Istennek. Köszönjük. Igen. Hiszük, hogy hallunk Istentől, és Istennek a legjobb célja, a legjobb terve van a számunkra mindig. Mindig, úgyhogy nincs semmilyen okunk a kétségbeesésre. Tudjuk, hogy olyan helyzetek vannak, hogy megélhetési problémák, stb. De a mi ellátásunk az Isten országából jön. És Istennek gondja van, azt mondja, hogy a Máté evangéliumban van, ne azzal foglalkozzatok, mit egyetek, mit igyatok, mivel ruházkodjatok, hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindez megadatik néktek. Tehát megint csak ott tartunk, hogy Istennek az igéihez menjünk, Istenhez szaladjunk. Ne előbb szaladgálunk össze-vissza, és aztán majd utána megkérdezzük Istent, hanem menjünk az Úrhoz. És nála minden, nincs olyan, amire nála lenne ott a megoldás. És meg kell, sokszor másoktól kérünk tanácsokat. Nem baj, hogyha hallunk másoktól is tanácsokat, de először Isten szellemétől halljunk. Mert senki nem ismeri úgy a te körülményeidet, mint Isten szelleme. Még te magad sem. És Isten fog tudni neked adni kijelentést. Tehát ezt kell, hogy megtanuljuk, hogy Isten szellemétől halljunk, és a helyes dolgokat tegyük meg. Tehát ha csak hisszük meg, csak tudjuk, az még kevés. Ugye, tehát a hit cselekedetek nélkül, nem olvastam tovább a Jakab levelet, a hit cselekedetek nélkül halott. Halott, halott. Meg kell tenni a helyes dolgokat. Nem elég, ha tudjuk, nem elég, ha mondjuk, bár a beszél is egy cselekvés, meg kell tennünk, hogy dicsőség legyen az Úrnak. Ezt mindenkinek így kell, hogy csinálja. És akkor Istennek az ígéretei, azok igenné és ámenné lennek. Tehát Isten nem késik az ígérettel, úgyhogy dicsőség legyen neki. Úgyhogy most fogunk értetek imádkozni. Ha valakinek kihívásai vannak az egészségével, vagy akkor hittel imádkozunk, és neked is legyen ott a hited, hogy az megvan neked. Megvan neked. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak. Jó? Tehát nincs lehetetlen. Halleluja. No, akkor szerintem a gyógyító sorokat fölállíthatjuk. Jó, gyertek előre, aki szeretne imádságot. Valakinek van egy ilyen migrénes fejfájás, én nem tudom ki az, de már itt van a kenet rá. Úgyhogy ma vedd el a gyógyulásodat. Bármilyen fizikai probléma, bármi van, egyszerűen itt az ideje, hogy ma megszabadulj tőle. Halleluja. A názáreti Jézus Krisztus nevében elárkozzuk azt a cukorbetegséget, és követeljük a tökéletes inzulin termelését a Jézus nevében. És köszönjük, hogy a pajzsmirigye tökéletesen működik. Ez a test az Istentől elrendelt tökéletességben működik a Jézus nevében. Halleluja, halleluja. Imádkozunk. Imádkozunk, hogy azok a csontok, izületek megújuljanak. Drága mennyei atyám, hálát adok neked, köszönjük a kegyelmedet. Csontok, izületek, sejtek a Jézus nevében megújultok, a názáreti Jézus Krisztus nevében. És az Istentől elrendelt szent tökéletességben, szent egészségben működik ez a test a Jézus nevében. A Jézus nevében az ifjúsága megújul. Halleluja, dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak. Halleluja. Térdek, na Jézus nevében. Köszönjük, hogy azokat... Térdek, hogy tökéletesek a Jézus nevében. A Jézus nevében. Köszönjük, atyám. Zsibbad. Na, a Jézus nevében tökéletes vérkeringést visszaszólítjuk. A Jézus nevében. A Jézus nevében. Ezt a zsibbadást elparancsoljuk. A Jézus nevében. Jézus nevében szólunk hozzád. Erek, Jézus nevében. Tökéletesek vagytok. Vérkeringés tökéletes a Jézus nevében. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Test a názáreti Jézus Krisztus nevében megparancsolom, hogy gyógyulj meg Jézus nevében, mert Krisztus megváltotta a betegségből. Halleluja. Neked a...
Benne törés volt benne, és mi tette benne a szegét.
Az nem baj, az úrunk tökéletesét ügyed, olyan, mintha tér lenne. Csak csók be a szemed, és imádkozunk. Vál a názáreti Jézus Krisztus nevében megparancsolom, hogy gyógyulj meg a názáreti Jézus Krisztus nevében. Jézus nevében. Na, akkor most szépen megmozgatjuk azokat a lábakat. Először egy, másik, Jézus nevében. Egyik, másik, ez az, meg kell emelni. Első mozdulat lehet, hogy rossz, és akkor most a kezünket kinyújtjuk az ujjunkat a Jézus nevébe, és megmozgatjuk Jézus nevében. Isten szellemének az ereje ott van benne, ez az, szent olaj ott folyik benne. Mindjárt nem nyikorog, nem nyekereg, nem fáj. Jézus nevében. Na, bátran egyedül. Tessék, csak meg kell mozgatni. Ez az. A Jézus nevébe. Első mozdulat lehet, hogy kényelmetlen, de rendben lesz mindjárt már is. Na, melyik volt az új?
Ezért.
Nem kell félni, nem...
Azt eltörtek.
Eltörte?
Más kutya.
Na, a Jézus lesz. Nevébe csontok, forjatok össze. Jó?
Jó.
Jó. Csak szépen lassan. Nyújtott újra. Ez csak lassan. Így nyújtva. Így, Jézus nevébe. Most vissza le, csak szépen lassan, nyújtva marad végig a kéz, bátran, egy kis félelem ott van, tudjuk, így, és akkor ez az, most Jézus nevében, nagyon jó, szépen lassan, úgy jó, ne fesz, tehát hagyjad, hogy egy kicsit lazán mozogjon, Isten szelleme folyik ott végig Jézus nevében, dicsőség az Úrnak, ez az, egyedül emeld most, egyedül, bátran. Jézus nevében. Tapasztalsz-e bármilyen változást?
Ja.
Igen?
Tedd le,
könnyebb, bátran, csak úgy szépen lassan. Első mozdulat az lehet, hogy kicsit fájni fog, de mindjárt rendben lesz. A Jézus nevében. Köszönjük, atyám, hogy a szent olaj végig folyik ott. Dicsőség az Úrnak. Nagyon-nagyon jó. Ez az. Köszönjük az Úr Jézus Krisztusnak, és az a kenet ott van benne, és jobb lesz. A názáreti Jézus Krisztus nevében légy szabad és gyógyult. A názáreti Jézus Krisztus nevében légy szabad és gyógyult. A Jézus nevében. Halleluja. Atyám, megáldjuk az ő életét. Jézus nevében megdorgálunk minden betegséget e fölött, a test fölött. Jézus nevében gyógyulj meg, és légy tökéletes. A Jézus nevében test megparancsoljuk. Halleluja. Test a Jézus nevében megparancsolom. Hogy a Krisztustól elrendelt tökéletességben működj, a Jézus nevében. A názáreti Jézus Krisztus nevében megdorgálunk minden betegséget, és elrendeljük a test tökéletes gyógyulását a Jézus nevében. A Jézus nevében légy szabad és gyógyult. Jézus nevében. Arra a fejfájásra még mindig nagyon erős kenet van. Valakinek szokott hasogatni a feje, ez ma el fog múlni. Mert ajándék van rá, gyógyító ajándék van rá. Halleluja. A názáreti Jézus Krisztus nevében légy szabad és gyógyult. A Jézus nevében. Halleluja. Atyám, kiárasztom a Szent Szellemed erejét az életen szolgálata fölött, és elrendeljük a testnek a tökéletes gyógyulását. A Jézus nevében. Jézus nevében. Halleluja. Atyám, kiárasztom a Szent Szellemed erejét az életen szolgálata fölött, a Jézus nevében, a teste fölött, és az tökéletesen gyógyult a Jézus nevében. Jézus nevében. Na, azaz. Mozgassuk meg a lábakat egy picit. Úgy, a Jézus nevében. Ez az. A szent olaj hadd folyjon, hadd áradjon. Dicsesség legyen az Úrnak. Ez az. Rendben van. Halleluja. Atyám, kiárasztom a Szent Szellemed erejét az életükre, a szolgálatukra, és elrendeljük a testük, azaz az Úrtól elrendelt teljes tökéletességben működik. Megtiltjuk a gonosz minden tervét, szándékát a Jézus nevében. És köszönjük, Atyám. Halleluja. Atyám, kiárasztom a Szent Szellemed erejét. Köszönjük, Atyám. Köszönjük, Atyám, hogy a szolgálatán keresztül kiárad a szent kenetet. Ez a test pedig a tőled elrendelt tökéletességben működik, Atyám, a Jézus nevében. Halleluja. A názáreti Jézus Krisztus nevében, Atyám, kiárasztom a Szent Szellemed erejét. Megtöröm a betegség hatalmát a Jézus nevében. Jézus nevében. Jézus nevében. Halleluja. Halleluja. Atyám, kiárasztom a Szent Szellemed erejét az életük, a szolgálatuk fölött, és elrendeljük, hogy a testük a tőled elrendelt tökéletességben működik a Jézus nevében. És köszönjük, Atyám. Halleluja. Dorikát fog valamit mondani nektek, nem tudom.
Most nevetek, de az Úr öröm a mi erősségünk. Nem is tudom, hogy mit mondjak nektek. Az imáról talán csak annyit szeretnék mondani, hogy valóban az imában nagy hatalom van, és ebbe kell belekapaszkodnunk. Én imádkozósabb vagyok, mint a férjem. Nem tudom, hogy ő magában mennyit szok imádkozni, de én valóban vagyok fölöltözve, addig úgy érzem, amíg reggel el nem mondom, amit kellene. Akkor addig úgy érzem, mindig pizsamába futkosnál kint az utcán. Ezt komolyan mondom, és ezt amikor elhanyagolom, akkor minden nap érzem. És van egy csodálatos imázó, veszek a Szent Vérből. Gondolom, ez az új imakönyvben, akinek van, mindenkinek benne van. Aki nem, az meg kinyomtattatja, ugye? Mert hát ez az egy imával bővült a zöld imakönyvünk. És ez tulajdonképpen, ha ezt hittel mondjuk, akkor a teljes, én nem prédikálni szeretnék, csak ezben olyan csodálatosan ki van jelentve, hogy mindenünk benne van abban a Szent Vérben. Az anyagi áldástól kezdve a gyógyulásunk, a sejtjeink, minden benne van. És ezt hittel ki tudjuk mondani. Ezt onnan tudom, hogy például hát van egy üzletünk, az eladó csinált egy igen nagy bakit, és nagyon törzs volt, és azt mondta, hogy dobjam ki. Tehát mondom, neked kinek lesz jó, ha kidoblak? Neked, vagy nekem, vagy most mi lesz? Van egy megoldásunk? Hát igen, mondom, tudod mit, az lesz a megoldás, hogy napi szinten addig nem nyithatsz ki, amíg nem imádkozol. Ezt komolyan mondom. Igen, nem mondom, kidoblak, nem lesz munkád, te is tudod, egyedül neveld a gyerekedet. Én tudok más fölvenni, de melyiknek lesz jó? Ugye? Megváltozol, meg én is. Magamnak is mondom, mert hát igen, ugye, néha dűk. És akkor beszélek a Szent Vérből, ez ki van nyomtatva, és mondom, nem érdekel, ha 5 percet késik a nyitás is, engem az jobban nem zavar, mint az, hogy nem fogod elimádkozni. És ott van ott a kék zöld imakönyv, abból, amit szíved szerint van, De viszont, de veszek a szent vérből, ezt napi szinten elkezd imádkozni. Megyek be valamelyik nap, és azt mondja, hogy imádkozhatom többször is, édesem. A Jézus, ugye, hogy megfelelően változott. Kicsős, ő egy újat adott keresztény, nem jár gyülekezetbe, tehát nem vagyunk egyformák, Isten formája őtet, őt tette mellém. Azt mondja, hogy én úgy megváltoztam, amiatt itt vagyok, mert már anyám is azt mondja, hogy nem ismer rám. Az ő anyja, nem én. Azt mondja, hogy meg vagy fertőzve, nem, most tudom az igazat. Mert állandóan templomba járok, mármint a szülők, meg a nagyszülők is minden, és hát ugye lássák a különbséget, hogy már rájött az igazságra, és hogy kicsit formálódik. És ekkora hit van, és észreveszem a forgalmon, amikor ő van, meg amikor a másik van. Ezt most nem tudom mondom, ez igaz, hogy észreveszem, hogy mikor ő van, és mikor van a másik. A másik is egy hívő keresztény, de észreveszem, hogy ott egy kicsikét, ott nekem kell rá kapcsolni, de itt nem lazíthatok, mikor ő van. De ez így igaz, és az a Szent Vér az valami csodálatos, mert ott nekem az folyt ki érettünk, és ha ebbe bele tudunk kapaszkodni, hogy hát az mi érettünk folyt ki. El tudjuk képzelni a lelki szemeinkkel, hogy Jézus ott volt a kereszten, ugye? És kifolyt az a drága Szent Vér a földre, mi érettünk? Ti érettetek, én érettem, mindenkiért. És ezt megértsük, akkor egyszerűen az a győzelem ott van a markunkban. Ugye? Akkor nincs az, ami meg bennünket megkántolhatna abban, hogy ne higgyünk, ne gyógyuljunk meg, ne legyen anyagi áldás az életünkben. Mert befed minket, tehát egy burok van rajtunk, ami által az ellenség el tud jönni. Ez amit, amikor szúnyog riasztóval bekened magad, és érzed, hogy szúnyog eddig jön, és utána meg elmegy tőled, igaz? Hát ezt képzeljétek el, hogy ez a szent burok ott van rajtunk, és akkor az ellenség eddig tud jönni, de itt a kapu, itt a palást, és akkor takarodik innen messzire. De ezt a lelki szemeitekkel kell látni, látnunk kell magunkat abban a győzelemben, hogy igen, rajtam van Isten kenete, a kegyelem napi szinten sokasodik rajtunk, a kegyelem az, ami a legfontosabb az életünkben. Mert anélkül ugye egy kicsikét félretávolodottak vagyunk, és van, hát mindenki tudja, hogy vannak unokák, mert mindig előhozzuk, mert az unokáktól mindig tudunk tanulni, és az unoka is, ez mindig azt mondja a kicsi is, hogy mama, azt a képet a gyermek bibliából, vagy a gyermekima könyvünkből, ahol elsötétedik, az az egy kép használja őket, ahol Jézus a kereszten van. Mama is miért történik? Ugye nem kell a sötétségbe mennünk, ő itt, ugye? Mert még egy kicsiken, mink a világosságban vagyunk. Csak is a világosságban, hogy a sötétség, ő lett a sötétségben, hogy mink a fényben tudjunk maradni. Halleluja! Dicsőség az Úrnak. Ugye én csak javaslom mindenkinek, hogy vannak kedvenc imáim, mindenkinek vannak kedvenc kéje, ugye? Jézusnak is volt János a kedvenc kéje, pedig nem ő volt a kedvenc kéje. És a minden ige igaz, de mindenkinek van egy olyan a szívén, hogy jaj, ezt most el kell mondanom, mert ez biztos az én enyém. És ez napi szinten, és azt mondta Józsuének is, hogy az én igében gondolkodjál ilyen napon. Elgondolkodtatok ezen? Hogy mit mondott neki? Mert akkor leszel jó szerencsés, és áldott az életedbe. Az csak az, hogy egy másodpercre megtorpadsz, vagy megállsz, és akkor mindjárt eszedbe jut valami. De hát ki vagyok én Istenben? Ugye? Isten fia vagyok. Hát az én apám azt már csak nem akar engem rosszat, ugye? És ha Isten fia vagyok, akkor engem fölemel. Te is fölemeled a gyerekedet, ha elesik. Igyekszed, nem? Ha se esik egy kisgyerek, azonnal szaladsz oda. Hát a mi papánk már hogy ne emelnek fel? Ugye? És ez így van. Miért ne adna oda nekünk minden, mikor kilobbizik az unoka is mindent nálam? Nem? Mindent kilobbizik. Akkor van már csak ehhez. Voltak tiltva, mert nem úgy szerepeltek, hogy kellett volna. Az anyjuk az jól megbüntette, az ki takarította úgy a szobájukat, minden játék lekerült a pincébe. Azt mondta, hogy addig egy se jön föl, amíg nem változtok meg. Hát 4-6 éves, ugye ilyenkor ugye nagyon olyan elemükre vannak, mindent kitakarítom. Na, erre följönnek. Azt mondja, mama, hozzád megyünk. Ezt. Jöttek, mert az még nem volt a pincébe a játék, az egy játék. Hazamentünk, mondom, mi van már? Visszajött egy játék. Igen, anya egyet felhozott. Na, végén biztos jött minden, ez most csak egy így mondom, és hogy a gyerekek milyenek. A következő alkalommal a táncon megint a Lacika nem csináltam, azt akart, és akkor azt mondja, az anyja, na jó, megyünk ki a városba, megyünk egy fagyira. Én talán maradok pakolni. Annyira kilobbizál, hogy úgy sem lesz elkém ajánlati, hogy fölkínálta, hogy én tudom menni, akkor maradok itt, hogy pakolok, hogy valamit. Halleluja. Ugye mi maradunk ilyenek, mert miért ellátunk kisegít Isten, ugye? Hát ők is, ők már, és akkor anya mit csinál? Elnevetted magát, és hát, hát nem történt meg, amire megint meg kellett volna.
Jött a kegyelem.
A kegyelem is így vagyunk. Így vagyunk mi is. Aha, látod már ez is. És ez szórakozik. És így vagyunk mi is Istennel. Hogy, hogy mi ki akarjuk lopizni néha, hogy hát ez jobb lenne, vagy talán az lenne jobb. Istennek van egy terve, és azt ha igyekszünk, akkor vagy meghalljuk, ugye? És ha meghalljuk, akkor meg célegyenesen tudunk menni. Rövid az időnk, volt egy gyönyörű álmom, hát azt nem mondom el nektek, mert nem mondtok. De kíváncsi vagyok, így lopizáltok ki, ugye? Hát azt álmodtam, azért mondom, hogy nem akarom, hogy valaki félreértse, és ezt most már mindegy, ha egyszer elmondtam. Ugye beszéled által estél tőle?
Cipzáról.
Na szóval azt álmodtam, hogy ilyen szabadtéri valahol voltunk, és nagyon sok ember volt, és két gyermek így emelkedett így fel a levegőbe. És akkor mondom nekik, és mindenki az a nagy rémület volt, hogy Úristen, hogy mi történik, és én oldalra nézek, és itt meg egyedül Jézus állt. Ezt így mondom, és akkor mondom, hát nem lássátok, és akkor ránézem, Jézus, te vagy, én barnának láttam, barna haját, mert megkérdezték, hogy a fehérnek-e láttam. Nem, én barnának, barna hajnak láttam. És akkor mondom a többieknek, hogy hát nem lássátok, hogy itt van Jézus, itt van értünk.
Ennyi volt.
Igen, én mondtam nekik, hogy a gyerekek azért, mert itt az elragadtatás, mondom, nem lássátok. Szóval ez egy jel volt arra, hogy mindenki vegye észre, hogy még a szomszédjának van ideje szólni, hogy vele együtt menjen föl, hogy a kincsek még vigyük fel magunkkal, mert tényleg itt van, hogy szóljon annak a másiknak, nyitva vannak az ajtók. Ugye? Dicsőség az Úrnak. Ez egy csodálatos, igen, és nagyon öröm volt bennem, hogy szóval megérzi az ember, hogy mi van Istentől, és mi nem Istentől, ugye? Amikor a dermetenél ébredtek, és ezt tudom, hogy ez az volt, hogy valóban meg kell tennünk, amit kell, ki kell lépnünk, mert mindenkinek van még szomszédja. Igaz? Akinek még érdemes oda szólni, hogy figyelj, azért van egy keskenyebb út is, nem kell a szoroson itt száguldozni, a keskenyebb útra is el lehet lépni. Van még időtök. Na, drágám, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Nagyon örülök, hogy meghallgattatok.
Igen, bele. Halleluja. Akkor én azt hiszem, itt az én részem véget ért. Pásztor.
Pásztor hangját is hallják.
Igen.
És szokják. Megköszönjük Istvánnak a mai szolgálatát. De még mielőtt vége lenne a mai összejövetelnek, vannak bizonyságok, gondolom, a szíveteken. Az első a Mici néni.
Hála az Úrnak, ő az Istenemnek, aki él és mindig megsegít. Kómába estem, és amiért is kihozott. Önbe, amikor magamhoz tértem, nem tudtam lábra állni, úgy fájtak a lábaim, nem tudtam ráállni, és addig mozogtam, amíg a járókelettel csak lábra álltam. Itt is megsegített az Úr, és elindultam. Utána pásztorom aranyos, mindig küldi nekem telefonon a tanítást, ami hétfőn tanít, azt én csütörtökön kapom meg telefonon. És így nem maradok le a tanításokról. Mostani tanításban hallom ám, hogy az állra van kenet. Én gyorsan kaptam az államhoz, hogy ez a kenet az enyém. És valóban fél óra múlva elkezdett, ja, mert nagyon fájt itt az álcsontom. Annyira, hogy a fülem fájt tőle, a torkom fájt tőle, itt ez az izom a nyakamnál fájt tőle. És egy fél óra múlva elkezdett szűnni a fájás. És azóta megszűnt.
Dicsőség az Úrnak.
Annyi sokat segített már a Jóisten, hogy én azt el se tudom mondani sok mindenbe. Legutóbb a Varga István evangélikus mondott imád fölöttem, és két nap múlva lement a cukrom. 71 óta cukorbeteg vagyok.
Ó, dicsőség Isten.
10-től szokott lenni 13-ig, volt már 17 is, és lement 6-1-re.
Dicsőség az Úrnak. Dicsőség az Úrnak.
Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattatok. Itt vagyok élő példa, hogy csak az Úrba bízzatok. Sajnos én azt mondtam, mikor nem tudtam lábra állni, hogy elhagyott a Jóisten. Nem hagyott el. Élő példa vagyok rá, hogy megyek és meg vagyok.
Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak.
Ha van valakinek még bizonysága, szívesen meghallgatjuk. Fáradjon ide a mikrofonhoz, hogy mindenki jól hallja. Addig én egyet elmondok, amit ma olvastam az interneten. Többségében az embereknek gyógyulásos problémái vannak, de van, akinek anyagi gondjai vannak. Ez egy nyugdíjasról szól, aki a nyugdíját mindig ugye beosztotta, számolás, rezsi, egyebek, és 1000 forintot mindig eltett a bérletébe, eldugott, hogyha hirtelen valamire szüksége lenne, akkor azt onnan el tudja venni. Történt, hogy hallgatta a prédikációt, és az adakozás áldásáról volt éppen szó, hogy az Úr fogadja, megáldja, megszaporítja, és bőséges adatásként visszafordítja hozzánk. És az Úr felépítette a szívét, hogy a bérletbe eldugott 1000 forintot adja az Úr szolgálatára. És amikor előveszi, egy nagy meglepetés érte, mert nem 1000 forintos címlet volt a bérletbe eldugva, hanem 10 000-es. És ő határozottan tudja, hogy oda csak 1000 forintot tett, mert nem volt több. Tehát se honnan máshonnan nem hiányzott a rezsiszámlák és egyéb dolgok közül, utána ezt ellenőrizte, ezt az Úr a számára megszaporította.
Dicsőség az Úrnak! Halleluja!
Halleluja! Vessetek bátran, hittel.
Igen.
Még amikor hátul gondolkos keresztény voltam, akkor valaki kihozta a pénztárcáját a szövetnek a kelmék közé, hogy azért is imádkozzon a pásztor, és a pásztor kivette onnan és visszaküldte, hogy ez nem így működik. Nem az által rendelte az Úr a gyarapodást, hogy a pénztárcánk fölött imádkozunk, hanem övetés által.
Amen. Dicsőség az Úrnak.
Aki hát az avat.
Amen.
Bizonyságtevő, akad?
Én szeretném. Hát tudok adni a jó Istenek, mert az én gyerekem nem tartotta velem a kapcsolatot tavaly december 1-től. És ma eljöttem ide, én is az Isten tiszteletre, és eljutok ki a meglátogatók. Ki akartam erre az ajtón, hogy adjam oda a kulcsot, és elestem az ajtón, és megütöttem a térdemet is. Egy kicsit fáj, de most már nem fáj.
Dicsőség az
Úr. Isten engem itt. Tehát idehozott, hogy itt legyek. És a fiamat is visszahozta az unokáimba. És hálás vagyok.
Dicsőség legyen az Úrnak.
Van is több bizonyság. Megköszönjük még egyszer a szolgálatokat. Legyetek áldottak. Anyukám, úgy köszönt el, amikor elindultunk otthonról, hogy mindenkire áldást mond. Úgyhogy többszörösen áldottak vagytok.
Amen.